Megkértük Erdő Péter bíborost, hogy összegezze a pápa beszédének legfőbb gondolatait.
Azzal foglalkozott, ami a kongregáció küldetése. Ennek a kongregációnak az eredeti neve a szemináriumok kongregációja volt, ilyen néven alakult meg, majd ehhez járult az egyetemek feletti felügyelet, az egyházi egyetemek munkájának támogatása, azután az iskolaügy és végül a hivatás gondozásnak a területe. Tehát ezek a főbb munka területei, ha tetszik, ennek a kongregációnak. Na most ezen belül hát jelenleg az égető témák, amelyekről dokumentumok születtek és születnek, egyrészt már megjelent dokumentumok, vagy előkészület alatt álló és már eléggé érett szövegek, ilyen például a filozófia oktatásáról a szemtudományok keretében, ez egy fontos kérdés, amit a Szent Atya is megemlített. Azután a szemináriumi nevelés keretében az internet használat. Ugye maga az internet rengeteg lelkipásztori lehetőséget és tanulmányi vagy tudományos munka lehetőséget is magával hoz, az emberek közti kapcsolatnak a lehetőségét kiszélesíti, másfelől azonban a személyes beszűkülésnek a veszélyeivel is jár, tehát negatív antropológiai következményei lehetnek egy internet függőségnek, ugye ismerős is ez a kifejezés. Azután természetesen az sem mindegy, hogy emberileg, vagy a tartalom igazsága, felelőssége, érzelmi tartalma szempontjából, vagy akár erkölcsi tartalma szempontjából, hát mi az, ami felkerül az internetre, illetve mi az, amit az internet használó megnyit, amivel az idejét tölti. Ilyen értelemben fontos az, hogy megtanulják a papnövendékek felelősséggel és haszonnal használni ezt az új lehetőséget is. Sokak szerint nem szükséges erre felhívni a figyelmüket, hiszen már olyan természetességgel élnek vele, mint ahogyan a villanyt felgyújtjuk. Azonban biztos, hogy a túlzásoknak és a veszélyeknek a tudatában kell a szemináriumoknak a saját belső rendjüket is alakítani, azzal a felismeréssel együtt, hogy a technikai lehetőségek nagyon gyorsan változnak, és hogyha valamilyen negatív szokás vagy használati mód ellen megjelenik egy műszaki védekezési lehetőség, holnap után új problémák adódnak és új védekezési lehetőségek. Tehát nyilván ezt nem lehet egy stabilabb dokumentumba foglalni, inkább az általános irányelvek szintjén kell ebben a pontban megmaradni. Ugyanakkor rendkívül fontos dolog az is, hogy a II. Vatikáni zsinat alapvető útmutatásai nyomán, ugye a 70-es évek legelején megjelent a Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, vagyis a papnevelés egyetemes szabályainak a szövege. Ez egy instrukció jellegű dokumentum, amit a kongregáció adott ki. Később, a 83-as kódex után, mivel ebben a dokumentumban jogszabályokra való hivatkozások is voltak, hát át kellett kissé igazítani a szöveget. Nem a lényeges irányok tekintetében az változatlan maradt, hanem inkább ilyen részletutalások dolgában. Így született meg az 1985-ös, tehát második változatú Ratio Fundamentalis. Ehhez képest, hát most sokaknak aktuálisnak tűnik, és úgy látszik, hogy valóban érett is rá a helyzet, hogy egy újabb kiadása szülessen ennek a szentszéki dokumentumnak, ami aztán majd ösztönző lehet a püspöki karoknak, ha az országos papnevelési szabályzatot akarják kidolgozni, vagy megújítani esetleg. Na most figyelemre méltó dolog persze, hogy minden egyes szemináriumnak saját szabályzata is van, kell is, hogy legyen. Tehát itt különböző szintek vannak, van az egyetemes egyházjog benne az egyházi törvénykönyvvel, van a kongregáció által adott általános szabályzat, vannak az országos szabályzatok, ami hát ha nem is mindenütt a világon, de nagyon sok helyen kiadásra kerültek, és aztán vannak az egyes egyházmegyei vagy szemináriumi szintek. Na most, amivel ezekben foglalkozni kell, hát azt mindig a magasabb szabályok döntik el. Azok szoktak utalni a részletesebb helyi szabályozásra. Mindenesetre nagyon fontos az, hogy változott az antropológiai helyzet. Tehát nyilván a humán, sőt a vallási ismeretekből is, jóval kevesebbet hoznak gyakran magukkal a jelentkezők, mint régebben. Ugyanakkor van egy olyan jelenség is, amit egyesek már észrevettek, mások még nem számolnak vele, ez pedig a kis számoknak a törvénye. Tehát, hogyha mondjuk valaki propedeutikus évnek a bevezetésén fáradozik, akkor arra gondol, hogy van egy szeminárium 200 növendékkel, és 30 fős mondjuk, vagy 40 fős, 50 fős az első évfolyam, és akkor annak egy közös nevelési és felkészítési szabályzatot ad. Ugyanakkor, hogyha az első évfolyamon vannak 4-en vagy 5-en, abból az egyik 50 éves, a másik most érettségizett, a harmadik most tért meg a katolikus hitre, a negyedik viszont kitűnően ismeri a teológiát, hát akkor azoknak bizony közös fölkészülést dolog külön szabályzatot adni, valami nehéz lesz. Ezért aztán bölcsen egyesek a kongregációnál is megkülönböztetik a propedeutikus évfogalmát, és úgy tekintik, hogy ez talán nem a legalkalmasabb annak megjelölésére, ami szükséges, hanem propedeutikus lépésekről beszélnek, ami bizony egyénre szabott, bizony gyakran azt jelenti, hogy a jelentkezőnek egy-két évig még mondjuk egy plébánián kell laknia, vagy más tevékenységet kell folytatni, ameddig a nagy szemináriumban a konkrét képzést a papságra megkezdheti. Tehát ilyenféle helyzetekkel találjuk szemben magunkat, és ezt próbáljuk kifejezni nyilván majd ezekben a dokumentumokban is.
Erdő Péter bíborost, esztergom budapesti érseket hallották.